Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, a 102. Zsoltárunkat énekeljük fennállva. Hallgass meg, Úristen! Remélem az. Meg miképpen szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Így szólt a tanítványokhoz: nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A 329. dicséretünk második versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét a Tituszhoz írott levélből, az első részből néhány verset. Pál Isten szolgálja, Jézus Krisztusnak pedig apostola, az Isten választottaiért, hogy higgyenek és megismerjék az igazságot, az igazi kegyesség szerint, az örök élet reménységére, amelyet az Isten, aki nem hazudik, örök idők előtt megígért, igéjét pedig kijelentette a maga idejében az evangélium hirdetésével. Erre kaptam megbízást, ami üdvözítő Istenünk rendeléséből. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a Titus levél olvassuk, és nem baj az, hogyha úgy nyerünk általa ajándékokat, hogy együtt olvassuk sokan a egyházból. Jó dolog tehát ebben így belekapcsolódni már is. Pál önmagáról beszél, de igazából nem önmagáról, hanem az Istenről beszél. Egy sűrítmény, hogy kinek a nevében jár, kinek a nevében evangélizál, prédikál, keresztel, Kicsoda az az Isten, akinek nevébe járunk el, ez a kérdés igazából a keresztelőn, és akkor is, ha minden a gyerekről szól, valójában minden az Istenről szól. Kinek a nevére keresztelünk, aki ezzel a láthatatlan, de elvehetetlen pecséttel látja el ezt a gyermeket, és mostantól fogva ő hozzá tartozik ez a gyermek. Először az igazságról beszél az apostol, és ne rémüljünk meg, mert nem fogok az igazságról elmélkedni. Egy könyvtárat végigolvashatnánk, akkor is csak oda jutunk, ahova Pilátus, hogy ugyan mi az igazság. Mert tudjuk azt, hogy az igazság az egy személy. Az igazság nem más, mint az élő Isten, ahogy önmagát Jézus Krisztusban kijelentette, és a Szent Lelke által bennünket is bizonyossá tett e felől, ez az igazság. Amikor ezt a szót mondjuk a szószéken, akkor nem ilyen teoretikus igazságra mondunk, nem arra gondolunk, hogy kinek van igaza, hát ha éppen veszekedésből jövünk, hát ha éppen megerősítik, nem fogják megerősíteni. Leginkább arról fog szólni az igazság, hogy Isten az igazság, és előtte nekem nincs saját igazságom. Tehát ő egy személy, és ebbe a csodálatos névbe, Szent Háromságos szeretett közösségbe keresztelünk bele, hogy pontosan mondjuk azt, ami történik, és itt van az egyháznak is a helye, itt zajlik az ő élete, az igazi kegyesség, azaz a hitnek és cselekedetnek szép egysége. Itt tud önmagává lenni az ember, hiszen az a reménységünk, ez a gyermek önmaga lesz. Igazán azt tudnék, akinek az Isten elgondolta, és tapasztalja meg az Isten világának a hitnek gazdagságát, és erre hívjuk örömmel őt is, és mindenkit, aki az Isten igéjét hallgatja. Azt reméljük, hogy nem csak erre az életre szól ez, hanem az Isten örökké való terveibe, gondolataiba bele van szőve ennek a gyermeknek a neve, élete, van jövendője, és nem csak ez a kis rövid nyúlfarknyi földi élet. És ugyanakkor van itt egy különös mondat, Isten, aki nem hazudik, kéne bizonygatni. Hát nem azt kell bizonygatni, hogy nem hazudik, hanem azt, hogy ez a világ a hazugság atyának az uralma alatt él, és abban megtalálni a saját utat, az nem olyan egyszerű. Mindent átjár a hazugság, az álság és a hamis értékek, ugye, akkor az igazság ösvényén járni, ez az igazi minőségi élet, azt megtalálni, ahhoz ragaszkodni, és azt végigvinni. Azt kívánjuk, hogy ez a kisgyermek az igazság ösvényén járjon a hazugságok világában is. Mindehhez pedig a forrás, az ő kijelentés, az ő igéje, amely rendelkezésre, hogy Jézus mondja pont a keresztelői parancsban, hogy tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. Isten áldja meg ezeket a gyermekeket. Erre kötelezzük most el magunkat, és fogadjuk örömmel ezeket a gyermekeket családjaikkal együtt a gyülekezetben. Hogy ez így lehessen, hallgassuk meg a szülő-keresztülők fogadalomtételét, álljunk fel, és kérem, hogy akkor szülő-keresztülők ide legyenek kedvesek kifáradni. Na, meglett a gyermek, meg egész idő alatt néztem, ugyanhol a gyermek, hát akkor megvan, hál' Istennek. Tessenek nyugodtan föllépni, igen, hogy utána láthassuk is, nekem csak annyi hely kell, hogy elférjek. És megkérdezem tehát először is, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszent egyházunkba, a Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassanak, feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a konfirmációban feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember ezt a szent fogadalom tételt, most megvalljuk a mi hitünket, és elmondjuk együtt az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Most pedig meghajtjuk a fejünket háladó imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket az életeket, és örömmel nézünk rá, és öröm tölti el a szívünket, hogy van reménység, van jövendő. Köszönjük, hogy oda érkezhettek meg, ahol nagy-nagy szeretettel várták és fogadják őket. Köszönjük, hogy ez kíséri el őket egész életükön keresztül. Kérünk, hogy áld meg azokat, akik felelősek érte, és mi magunk is lássuk meg minden újszülöttér a magunk közösségi felelősségét. És hadd könyörögjünk azért is, hogy amit mi csak szeretnénk és óhajtanánk, amit te meg tudsz adni, te szent lelked által a hitet azzal is ajándékozd meg őket, hogy ők maguk dönthessenek a te utad mellett, igazság ösvénye felett. Így kérünk, pecsételd el őket ígéreted szerint ebben a sákramentumban. Amen.
Jó, ezt odaadom, mert ezzel meg lehet törülni a kis fejét, és ott marad. Na kérem szépen, kicsinek a kereszt nevét kérem szépen. Dániel, én tégedet keresztellek. Dániel Péter. Dániel Péter, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Na, kicsinek a nevét kérem.
Tamás.
Tamás, én tégedet keresztellek az Atyának, Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen. Köszönöm szépen. Kicsit tessenek közelebb jönni, hogy egyszerre tudjuk őket megáldani, így van. A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezeket a kis életeket, adjon nékik testben és lélekben való növekedést, lehessenek szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentegyházunknak felnőtt élőhitű tagjai, és egykor részesei az örök üdvösségnek. Amen. Köszönöm szépen, tessenek a gyülekezet felé fordulni. És a 134. Zsoltár harmadik versét énekeljük, megáldjon téged az Isten.
Köszönjük szépen, foglaljuk el a helyünket. Keressük ki a 469. dicséretünket, és énekeljük. Jézus nyájas és szelíd.
mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves budafoki gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét a 116. Zsoltárból, amelyet leülve hallgassunk végig, mert az ige szakasz hosszú, ám de annál nagyobb figyelemmel.
Szeretem az Urat, mert meghallgatja esedezéseim szavát. Mert az ő fülét felén fordítja, azért segítségül hívom őt egész életemben. Körülvettek engem a halál kötelei, és a pokol szorongatásai támadtak meg engem. Nyomorúságba és ínségbe jutottam. És az Úrnak nevét segítségül hívám, kérlek, Uram, szabadíts meg az én lelkemet. Az Úr kegyelmes és igaz, és a mi Istenünk irgalmas. Az Úr megőrzi az alázatosokat, én ügyefogyott voltam, és megszabadított engem. Térj meg én lelkem, a te nyugodalmadba, mert az Úr jól tett te veled. Mint hogy megszabadítottad lelkemet a haláltól, szemeimet a könnyhullatástól, és lábamat az eséstől. Az Úr orcája előtt fogok járni, az élőknek földén. Hittem, ezért szóltam, noha igen megaláztatott valék. Csüggedezésemben ezt mondtam én, minden ember hazug. Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményért? A szabadulásért való poharat felemelem, és az Úrnak nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Az Úr szemei előtt drága az ő kegyeseinek halála. Uram, én bizonyára te szolgád vagyok én, a te szolgáló leányodnak fia, te oldoztad el az én köteleimet. Néked áldozom háladásnak áldozatával, és az Úr nevét hívom segítségül. Az Úr iránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtt. Az Úr házának tornácaiban, te benned, ó Jeruzsálem, dicsérjétek az Urat!
Boldog, aki hallja ezeket az igéket, és megtartja szívében. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Kegyelmes atyánk, végtelen szeretettel nézel ránk, és mi hálásak vagyunk ezért a szeretetért. Hálásak vagyunk, hogy érezhetjük jelenlétedet, hogy csodálhatjuk nagyságodat, hogy dicsőíthetjük nevedet. Megköszönjük neked azokat a pillanatokat, amikor átéltük, hogyan gondoskodsz rólunk. Pedig nem is szolgáltunk rá erre a végtelen szeretetre. Bánjuk, hogy elfelejtkezünk rólad. Bánjuk, hogy tetteink nem hirdetik a te jóságodat és kegyelmedet. Bánjuk, hogy mulasztással, szavakkal, tettel és gondolattal vétkezünk. Kérünk, Urunk, készítsd ezt a gyarló testet ma szent lelkeddel arra, hogy tiszta szívvel hallhassa meg a te igédet. Nyisd meg fülünket, szívünket, hogy örömhírt hallhassunk. A te fiadért, az Úr Jézusért, hallgass meg minket. Amen. Foglaljuk el helyünket, és szeretettel várom a gyerekeket, de az Úr asztalához. Evad Gellért. Az a kérdésem, hogy ki hallott már Ivetről? Tegye fel a kezét. Ismeritek őt? Így hívják azt a vihart, ami most a Balatonon meg Magyarországon végig pusztított. Nem tudom, hogy hallottátok-e, hogy rengeteg nyaraló beázott, több méteres hullámok voltak a Balatonon, hogy napokig esett az eső, megrongálódtak a házak, az utakat elöntötte a víz. Hallottatok már róla? Nem? És elgondolkoztam azon, hogy vajon hány napig kellene essen az eső, hogy az egész földet elborítsa? Na, van tippetek? Próbáljuk megtippelni, hogy hány napig kell essen az eső, hogy teljesen elpusztítsa az egész világot, az egész földet. Ó, itt van egy 40 napos válasz. Nagyon biblikus volt. Na, még valaki? 1000 napig? És folyamatosan, ugye, nagy villámokkal. És elgondolkoztam azon, hogy szerintetek előfordulhatna-e ilyen a világban, hogy nem? Nem? Ki szerint fordulhatna elő, hogy annyi napig essen az eső, hogy elmossa a házakat, hogy csak ússzunk, és ne legyen szárazföld a lábunk alatt? Van egy tippelős. Na? Szerintetek nem eshetne addig. Hát van egy jó hírem, hogy Isten megígérte nekünk, hogy nem csinál ilyet. Nem fog annyi napig esni a földön az eső, hogy elpusztítsa az egész világot. És tudjátok, amikor a többnapos eső után kisüt a nap, akkor látunk valamit az égen. Igen? Bizony, a szivárvány. Így hát, amikor fölnéztek az égre, és meglátjátok azt a szivárványt, amikor süt a nap és esik az eső együtt ebben a nagy csodában, akkor mindig gondoljatok arra, hogy milyen kedves és szeretetteljes Istenünk van, hogy megígérte nekünk, hogy nem fog addig esni az eső, amíg el nem pusztítja a világot. Hát van egy ilyen ígéretünk nekünk, és erre a szivárvány emlékeztet bennünket az égen. Úgyhogy, amikor fölnéztek az égre, és látjátok azt a sok-sok szép színt egymás mögött, akkor mindig ez jusson eszetekbe, hogy van egy ilyen csodálatos ígéretünk, és hogy bármilyen ivet, vagy bármilyen vihar, ciklon jöhet, akkor se fogja elpusztítani ezt a világot. Úgyhogy köszönöm. Áldás, békesség, köszönjünk egy nagyot, ha már lemaradt az elejéről. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 166. énekünket, amely így kezdődik: Urunk Jézus, fordulj hozzánk! Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében szóljon Isten igéje, amely megírva található a Pál levelében a Galatákhoz, az 5. fejezet 6. versében eképpen. Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni. Íme én Pál mondom nektek, hogyha körülmetélkedtek, Krisztus semmit sem használ nektek. De ismét bizonyságot teszek minden embernek, hogy aki körülmetélkedik, köteles az egész törvényt megtartani. Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek. Mi ugyanis a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. Amen. Kedves budafoki gyülekezet, mi a valódi szabadság? Feltehetném ezt a kérdést mindenkinek egyesével, és bizonyára sokan sokféleképpen adnánk választ rá. Rengeteg válaszunk lehetne, rengeteg válasza lehetne az összes embernek itt a Földön. Nézzünk meg néhány alternatívát. Szabad vagyok, mert nem korlátoz semmi. Se a házastársam, se a munkám, se a barátaim, se a társadalmi normák. Azt csinálok, amit akarok. Vagy egy másik alternatíva, szabad vagyok, mert bármit megtehetek. Ha akarom, holnap kilépek a munkahelyemről és egy új céget alapítok. Ha akarom, holnap kilépek a házasságomból és egy új társal kezdem újra. Mert szabad vagyok, mert nem korlátos semmi. Vagy szabad vagyok, mert nincsen munkám, nincsenek barátaim, nincs, aki megmondja, hogy mit tegyek, nincsenek korlátaim. Gondolom, kedves testvérek, mindenkinek van egy válasza erre, hogy hogyan is, vagy miképp lehetne, vagy éppen most jelenleg hogyan szabad az élete. De azt is gondolom, kedves testvérek, hogy ezek az alternatívák nem nagyon fedik le a mi válaszainkat. Gondolom, hogy nem így gondoljuk, hogy ezek alapján vagyunk mi szabadok. De akkor nézzük meg, hogy hogyan is gondolkodik a szabadságról egy keresztény ember. Hogyan gondolkodik a szabadságról az, aki Krisztushoz tartozik. Vagy mit gondolt erről Pál apostol. Hiszen ez az ige szakasz a Galatákhoz írt levélben a szabadságról szól. Mert hát úgy kezdi, hogy Krisztus szabadságra szabadított meg minket. Ez elsőre úgy tűnik, hogy nem éppen egy meghatározás, nem éppen egy definíció, hanem egy tényállítás a szabadságról. Megszabadulni valamiből vagy valamitől, Pál szerint ez a szabadság. Pál azt mondja, hogy nincs olyan, hogy szabadság, mint egy elméleti fogalom, mint egy olyan fogalom, ami után futunk, hogy igen, ismerjük a nagy szabadságot, mint a filozófusok, hiszen rengetegen gondolkodtak már erről, hogy mit is jelenthet valójában ez a fogalom, hogyan lehetne meghatározni, hanem Pál azt mondja, hogy ez nem egy elméleti fogalom, hanem ez egy tapasztalat. Egy tapasztalat az életünkben, méghozzá annak a tapasztalata, hogy valamiből vagy valamitől már megszabadultunk. Egy tapasztalat a szabadság Pál szerint. És aki ezt megérte, aki már átélte a szabadítást, azt tudja megmondani, hogy mi valójában. Azt tudja hitelesen képviselni azt, hogy ő már szabad. Aki már átélte a szabadítás pillanatát. És mi keresztény emberek, mi nagyon jól tudjuk, hogy Krisztus az, aki megszabadított minket. És bizony nem régen az elfeledett múltban történt meg ez a szabadítás, hanem mi átéljük ezt naponként most is. És aki ezt átéli, hogy az életében megszabadult valamiből, Krisztus által, az tudja és érti valójában, hogy mi a szabadság. Mert hogy a mai istentiszteleten azt szeretném egy kicsit körbejárni a kedves gyülekezettel, hogy milyen is a szabad élet Krisztus által. Mert mi tudjuk valójában azt mondani, hogy csak a Krisztus által megszabadított élet lehet valóban szabad. És ezt három ponton szeretnénk megvizsgálni együtt a kedves testvérekkel. Először is, hogy ez a szabad élet Krisztus által a hiten alapszik, másodszorra, hogy ez a szabad élet nem törvényeskedő, harmadsorban pedig igenis látható mások számára, látható és tapasztalható, hogy milyen is az az ember, aki valójában szabad. Így hát nézzük meg, hogy a Krisztus által megszabadított életnek hogyan alapja a hit. A felolvasott ige szakasz végén csak ennyit láttunk, hallottunk, hogy mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit. mert Krisztus Jézusban nem számít semmi más, csak a hit. Elsőre bizonyára egyszerű feladatnak tűnik ez mindannyiunk számára, hogy hát persze, hiszünk Istenben, sokan már gyermekkorunk óta, sokan később jutottunk erre a megtapasztalásra, hát tudjuk, hogy van Isten, igazából nagyon egyszerű ez a dolog, ez az alap már megvan, már felépült akkor, amikor ki tudtuk mondani, hogy hát Isten létezik, én hiszek benne, mindannyian hiszünk benne. De valójában tényleg ennyire egyszerű lenne az alap? Mindannyian tudjuk, hogy az alapokon sok múlik. Gondoljunk egy építkezésre, amikor egy házat felépítünk. Ha az alap nincsen jól megépítve, akkor az a ház ideje korán össze fog omlani. Vagy gondoljunk a matematika példákra, hogy itt nézem az itt maradt gyerekeket, bizonyára sokan küszködtek már az alapműveletekkel, osztással, szorzással, kivonással. Bizony, hogyha ezt az alapot nem tanuljuk meg fiatalkorunkba, akkor később igen nagy hiányosságok jelentkeznek. Nem fogunk tudni deriválni, meg integrálni, meg ilyen félelmetes dolgokat csinálni. Mert az alapban sérül valami. Így hát, amikor az építkezésnél, vagy a matematikánál, vagy az élet bármely területén az alap a legfontosabb, akkor hogy mondhatjuk azt, hogy a mi életünkben a hit az egy könnyű, nagyon is egyértelmű, egyszerű dolog, amikor ez az alap. Akkor ennek egy súlyos dolognak kell lennie. Egy olyan dolognak, amit meg kell alapozni, amit szilárdan kell megépíteni. A Bibliában a hit többféleképpen fordítható. Ugye itt az Új Szövetségben az eredeti görög nyelven a hit egy olyan szó, ami jelenthet bizalmat, hűséget. Tehát a hit több dolgot jelöl. Mert rendben, tudjuk, hogy Isten van, Isten létezik, hiszünk benne. De az is kérdés, hogy a hitünknek elég csak annyi, hogy tudjuk, hogy Isten van. Nem elég, mert bízni is kell benne, mert a hit bizony bizalom is. A teljes bizalom pedig valódi engedelmesség Istennek. Valahogy úgy kell elképzelni, mint amikor az ember felfekszik a víz tetejére. Nem tudom, hogy hányan emlékszünk arra a pillanatra, amikor ez először sikerült nekünk, hogy bementünk a vízbe, és sikerült felfeküdni a víz tetejére. Az én emlékeim úgy festik le, hogy amikor bementem, féltem, rágörcsöltem, próbáltam irányítani a testemet, hogy ne rakjam bele a fejemet a vízbe. És bizony csak az volt a következménye, hogy elsüllyedtem. Mert tartottam magamat. Nem tudtam valóban átadni magamat annak az érzésnek, hogy elengedem és hagyom, hogy a víz tetejére ráfeküdjek. A hitet is valahogy így kell elképzelni. Először is fontos, hogy belemenjünk a vízbe. Ez az első. Mert hogyha nem megyünk bele a vízbe, tehát hogyha csak annyit mondunk, hogy van Isten és ennyi elég, akkor az olyan, mint hogyha néznénk az olimpián Cselacit megnyerni a futamot, és azt mondanánk, hogy akkor tudunk úszni. Mert hogy tudjuk, hogy ott van az úszás. Tudjuk, hogy van úszás, de attól még nem biztos, hogy mi is tudunk úszni. Tudjuk, hogy van Isten, de ez nem biztos, hogy azt jelenti, hogy a hitünk még teljes, hogy jó az alap. Hanem másodszorban az is kell, hogy belemenjünk a vízbe, és el tudjuk engedni magunkat. Fel tudjunk feküdni arra a víz tetejére, el tudjuk magunkat engedni Isten kezébe. Tehát át tudjuk magunkat engedni teljesen Istennek. Mert ahogy így Pál is írja ebben az ige szakaszban, hogy az igaz hitet nem mi munkájuk, hanem a lélek munkája ki bennünk, mert azt olvastuk, hogy a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Tehát az alapnak bizony ennek a tudásnak és ennek a bizalomnak együtt kell megjelennie, hogy szilárd és erős alapunk legyen. És ezután jövünk, vagy érkezünk el a második ponthoz, hogy ez a szabad élet, aminek megvan már az alapja, a hitünk, nem törvényeskedő. Pál ebben az ige szakaszban szembeállítja a törvényt a kegyelemmel. A törvényt a hiten alapuló szabad élettel. Elsőre ez egy nagyon félelmetes mondat, de nézzük, hogy mi történt a Galata gyülekezetben. Miért írta ezt Pál? Miért volt fontos, hogy leírja ezt? A galatáknál ebben az időben tévtanítók jelentek meg. Olyan tanítók, akik azt tanították, hogy bizony ahhoz, hogy üdvözüljünk, ahhoz, hogy üdvözüljenek a galaták, ahhoz körül kell metélkedni, a zsidó szokásokat be kell tartani, pontosan, precízen, szórul szóra. A körülmetélkedés ebben az időben egyébként a jele volt, a szövetség jele volt, ami a zsidóság központi szimbóluma volt arra, hogy bizony az ő hitük erős Istenbe. De ennek az volt a gyökerébe egy idő után, hogy a Tóra betartásához volt ez egy erős szimbólum. A törvény pontos és precíz betartásához. És hogyha egy kicsit felkutatjuk az evangéliumban olvasott emlékeinket, akkor tudjuk, hogy Jézus Krisztus végig arról tanít a farizeusoknak, hogy milyen értelmetlen betű szerint, szó szerint betartani a törvényeket, hogyha nem Istenre figyelünk. Hogyha csak tényleg betű szerint próbáljuk szinte szőrszál hasogatóan a kiüresedett és feleslegessé vált intézményesedett törvényeket betartani. És Pál, mint az evangélium képviselője, hirdette ezt, hogy a törvény igája az valódi szolgaság. A Galata levél szabadításról beszél nekünk. És mi keresztény emberek elsőre azt gondoljuk, hogy igen, itt Pál leírja, hogy Krisztus a bűnből megszabadított minket. De nem, kedves testvérek, ebben az ige részben a szabadítás nem a bűnből való megszabadítást jelzi, hanem a törvény átkától. Pál azt írja, hogy akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól. Most tegyük fel egy kicsit a kérdést magunkba, hogy tényleg olyan nagy baj betartani a törvényt? Tényleg olyan nagy baj lenne, hogyha valaki nem lopna, nem csalna, nem hazudna, nem gyilkolna? Jó kérdés. Akkor ez probléma? Hogyha valaki próbál erkölcsös életet élni? Probléma ez valójában? Mindannyian arra vágyunk, hogy a szomszédunk, meg akár a családunk tagjai is betartsák az alapvető erkölcsi társadalmi szabályokat, hogy akkor egy rendes életet fogunk élni, minden szép lesz, mindenki erkölcsös emberré válik ebben a világban, mindenki jó szándékú ember lesz. Azonban itt nem erről van szó, mert nem az erkölcsi szabályok ellen beszél Pál. Nem törvénytelenségre akarja felhívni a figyelmünket, hanem arra, hogy mi emberek magunktól nem vagyunk képesek megtartani a törvényt. Lehet, hogy megtartjuk mondjuk a háromnegyedét, de a teljes törvényt nem tudjuk megtartani, nem vagyunk erre képesek. Gondoljuk el, hogy mondjuk a törvény az óceán, és a törvény betartása, ha már az úszás példájánál tartunk, a törvény betartása olyan, mintha átúsznánk az óceánt. Akkor tudjuk megtartani a törvényt, hogyha mondjuk sikerül átúsznunk az óceánt. Elindulunk a partról, és mondjuk aki jobban vagy erkölcsösebben él, az mondjuk eljut a 100. kilométerig, és csak ott fullad bele az óceánba. Van, aki mondjuk eljut a 200. kilométerig. De ha most megkérdezném a kedves gyülekezetet, hogy hányan tudnánk valójában átúszni ezt az óceánt, bizonyára senki sem tenné fel a kezét, mert ez lehetetlen lenne emberileg. Ilyen a törvény betartása is. Emberileg lehetetlen. És lehet, hogy a mellettünk lévő bűnös ember, akit annak tituláltunk, mondjuk az 5. kilométernél fullad bele, mert olyan terheket cipel, de mi attól nem vagyunk jobbak, mert mi a 100. után fogunk belefulladni. Egyedül Isten az isteni kegyelem az, ami minket át tud helyezni az óceán túlpartjára. De ez nem rajtunk múlik, kedves testvérek. És akkor hogy is jön ez ahhoz, hogy a Krisztusban megszabadított élet nem törvényeskedő? Mert nem csak a törvény betartása van ebben benne, hogy a szabad élet milyen, hanem az is, ahogyan mások felé viszonyulunk, ahogy másokat megítélünk. Mert hogyha mi csak azért jutottunk át az óceán túlpartjára, mert Isten ilyen kegyelmes volt hozzánk, hogy áttett minket, akkor hogy juthat eszünkbe az, hogy mások felett mondjunk ítéletet? Mondjuk ilyen ítélet hangokat hallok a fejembe, hogy milyen hívő az ilyen, nem szolgál eleget, bezzeg én. Vagy én mennyivel jobb vagyok, és ezt Isten is látja, soha nem ártottam senkinek, bezzeg a szomszédasszony, aki minden reggel kiabál a férjével. Mennyivel jobb vagyok nála? Vagy nem kéne így viselkedni, ez nagyon nem illő, bezzeg én milyen jó keresztény vagyok, mert tudom, hogy mikor mit kell tennem. Ezek a hangok olyanok, mintha azt gondolnánk, hogy mi mennyivel jobbak vagyunk másoknál, mert jobban be tudjuk tartani a szabályokat. De az előzőekben elhangzott példa alapján ez csak olyan, mintha a 100. kilométer előtt lennénk, és azt mondanánk, hogy mi át fogjuk tudni magunktól úszni ezt az óceánt, de sajnos, nem tudom, 3 méter múlva már elfogyott az erőnk. Mert hogy nekünk ugye korlátaink vannak, és ezek a korlátok nagyon is befolyásolják az életünket. Így amikor mások felett mondunk ki ítéletet, amikor törvényeskedünk, akkor jusson eszünkbe az, hogy valójában miért is fogunk majd Isten szent színe elé járulni. Hát nem azért, mert a törvényt betartottuk szóról szóra, hanem azért, mert Krisztus megszabadított minket ettől a tehertől. Mert annyira szeretett minket, hogy megszabadított attól, hogy a törvényt be kelljen tartani, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell betartani. Ez nem jelenti azt, hogy vissza kell élnünk ezzel. Hanem ez azt jelenti, hogy olyan hálát kell éreznünk a szívünkbe, hogy nem kell betartani, hogy magunktól szeretnénk majd betartani a törvényt. Hogy ez belülről fakadó dolog. És itt jutunk el a harmadik pontig, hogy a megszabadított élet nem marad láthatatlan mások számára. Mit jelent ez? Az, hogyha hálásak vagyunk a szabadításért, akkor belülről fakad az, hogy szeretnénk Istennek szolgálni. Akkor belső késztetést érzünk arra a Szentlélek által, hogy szolgálni szeretnénk, be szeretnénk tartani ezt a törvényt, és lehet, hogy nem megy, és nem is várják el, de indítatásom van arra, hogy valahogy megháláljam a szabadítást Jézus Krisztusnak. Mert bizony, ez a szeretet által munkálkodó hit, ez munkálkodik. Ahogy Pál is leírta ezt az utolsó részben, amit felolvastam. Munkálkodik, nem tétlen, hanem aktív. És az aktivitása nem abból fakad, hogy feltételeket akar teljesíteni, hanem abból fakad, hogy következménye annak, hogy Jézus Krisztus megszabadított. És bizony, hogyha megéljük azt a szabadítást, amiről beszél Pál, akkor képesek leszünk olyan dolgokra, amikre eddig nem voltunk képesek. Vagy például mondok egy példát, hogy mondjuk bocsánatot kéne kérni a másik embertől, mert megbántottam. Kétféleképpen tudunk bocsánatot kérni a másik embertől, vagy eszünkbe jut, hogy jó keresztények vagyunk, tehát bocsánatot kell kérni, vagy pedig hálásak vagyunk Jézus Krisztusnak a szabadításért, és ezért kérek bocsánatot. Mert ki vagyok én, hogy ne kérjek bocsánatot? Milyen nagy különbség? Feltételeket teljesítünk, vagy a Jézus Krisztus által való megszabadulásnak a következményeképpen vagyunk annyira hálásak, lesz bennünk akkora szeretet, hogy oda tudunk menni a másik emberhez. És akkor talán, hogyha ez belülről megszületik, ha átéljük ezt a szabadítást, akkor oda megyünk és bocsánatot kérünk, hogyha megbántottunk valakit. Vagy nem ítélünk el mást azért, mert őt rosszabbnak tartjuk magunknál. Mert ez a hála, ez a szabad élet nem törvényeskedik, hanem szeretet által munkálkodik. Nem elvár, hanem segít. Nem eltagad, kitagad, hanem befogad. Nem kirekeszt, hanem megment. Nem lezár, hanem adja az evangéliumot tovább mindenkinek. És így képesek leszünk elnézni szeretettel azokat a hibákat, amelyeket gyermekek, fiatalok, cserkészek, lelkészek, professzorok, utcaseprők, a társadalom összes szintjén elkövetnek. És képesek leszünk megbocsájtóan szeretettel nézni rájuk, és a hibáikat hibának tartjuk továbbra is, de ahelyett, hogy elítélnénk, ahelyett imádkozunk értük. És kérjük Istent, hogy ő legyen az, aki közben jár ezekért az emberekért. Mert nem kirekeszteni fogunk, hanem meg akarunk menteni. És szeretettel nézünk azokra, akikre eddig nem tudtunk, akiket eddig elítéltünk. És mindez abból fakad, hogy hálásak vagyunk a szabadításért. És hogyha most feltenném azt a kérdést, amit az elején is feltettem, hogy mi a valódi szabadság, akkor valószínűleg még mindig nem lenne kész válaszunk rá. De azt már tudnánk, hogy ezt meg kell tapasztalnunk. Hogy ezt csak megtapasztalni lehet. És hogy ez a szabadság, ez bizony a hitünkön alapszik, és nem törvényeskedik, de ugyanakkor munkálkodik a szeretet által. És ez mások számára is látható és tapasztalható lesz. Így adja meg az Isten mindannyiunk számára, hogy ez az erős hit legyen nekünk is az alapunk. És hogy meg tudjuk élni, hogy milyen a szabad élet Krisztus által. Amen. Az ige hirdetésre válaszolva énekeljük a 298. énekünk első és második verszakát, mely így kezdődik, jár Krisztus népe nagy vígan. Fennállva, Isten felé fordulva hajtsa meg a fejét és imádkozzon. Úr Jézus, a te szabadításod hatalmasabb mindennél. Szabadokká tettél minket a bűntől, a terhektől, a törvény átkától. Köszönjük neked. De látjuk azt is, hogy milyen sok embernek van szüksége rád. Hogy hányan vannak a szolgaság házában. Hadd imádkozzunk értük. Szabadítsd meg őket is, Urunk, ahogyan minket is megszabadítottál. Add nekik azt a csodálatos tapasztalatot, amit nekünk is adtál. Imádkozzunk ezen ország lakóiért. Urunk, szomorú a tény, hogy csak 7%-nyi igaz hívőt számolt a statisztika. Olyan mérhetetlen fájdalmat ad ez a mi szívünkbe. Kérünk téged, hogy adj hitet a hitetleneknek, ébredést az alvóknak, erőt a megfáradtaknak, szabadságot a megkötözötteknek. Kérünk téged, adj gyógyulást a betegeinknek. Urunk, csodálatos, hogy te ezt megteheted. És hadd hozzuk most eléd különösen a gyászoló családokat. Adj nekik vígaszt, mert nálad vígaszra találhatnak. Hisszük teljes bizalommal, Istenünk, hogy te mindezeket megteheted. És köszönjük, hogy mi meg imádkozhatunk mindezért. Köszönjük a közbenjárás ajándékát. Köszönjük, hogy bármelyik pillanatban hozzád fordulhatunk, és eléd vihetjük ezeket a dolgokat. Urunk Istenünk, dicsőítünk ezért téged. Amen. Ti pedig így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Köszönjük szépen Lázár Csengének a szolgálatát, teológusunk, és ne feledkezzünk meg arról, hogy tulajdonképpen a tazakozásban egyben őt is támogatjuk, a teológusainkat támogatni kell, nagyon fontos, hát ha akkor itt maradnak, majd ha végeztek, ugye, ez a elvándorlás elleni küzdelem. A mai istentiszteleten Pásztor Attila testvérünk olvasta az ígét. Megkereszteltük Obreja Tamást, Kádár Jolán és Obreja József Attila gyermekét, valamint Torzsa Dániel Pétert, dr. Torzsáné dr. Ludman Éva és dr. Torzsa Péter gyermekét. Isten áldását kérjük a családokra, és szeretettel fogadjuk őket a gyülekezetünkben. Hirdetem, a heti programok a megszokott rendben mennek. A bibliaórák, babamama kör, házi körök, konfirmációk a megszokott időben tartatnak meg, ami ettől eltér, az a, illetve ami pluszként van, az a jövő hét. Jövő héten szombaton 4 órakor, tehát nem 6 óra, az 16 óra, nem 6 órakor szoktuk a legtöbb alkalmat, de ez most 4 órakor lesz, akkor egy alkalmas evangelizáció van, amiben lezárjuk azt, amit sokáig hirdettünk, hogy az elmúlt 2 szombaton egy nagy látogató akcióba vettünk részt, elég sokan a gyülekezetből, igazán hálás a szívem ezért, és az úgynevezett evangéliumot minden otthonba látogató szolgálattal együtt, közösen, főleg ott fönn a hegyen, a Hárostól nagyjából a Rózsakert utcáig eső területet végig látogattuk, nagyon sokféle benyomása, nagyon sok izgalmas találkozással, és néhány olyan nagyon fontos felfedezéssel, ahol embereket kell felkarolni igazán, és megtámogatni lelkileg, akár anyagilag. Tehát ez egy fontos dolog, hogy a gyülekezetünknek az a terület, amelyik ugye nem a templom vonzás körzetében van, az sokkal nehezebben elérhető, nem biztos, hogy onnan le tudnak jönni, tehát mi oda mentünk, és ezen az evangelizáción szeretném azt is, hogy egy-egy rövid beszámolót, akik ilyen látogatást vállaltak, elmondanának, hogy milyen élményük volt, milyen találkozásaik voltak, hiszen ugye ez a találkozás éve is. Tehát ez nagyon fontos, azért adtuk a kézbe, ezt jöjjünk el minél többen, nem valószínű, hogy a lelátogatott területről tódulni fognak, nem is erről szól, de az, hogy mi magunk megerősödjünk, és megerősödtünk a szolgálatban, ez nagyon fontos, viszont akik lejönnek, azokat nagy szeretettel kell fogadni, majd ott azért utána egy szeretett vendégség is lesz, meg kell szólítani, beszélgetni kell velük, érezzék azt, hogy mi valóban őket befogadtuk, és reménység szerint a látogató szolgálatunk maga is, amelyik létezik egyébként, ugye, gyülekezetünk körzeteiben, az egy kicsit ettől lendületet fog kapni, tehát nekünk kell utána menni az emberek, sem kell félni, hogy elzavarnak, vagy kikiabálnak, vagy ránkuszítanak, ilyen nem történt. Egyszer volt egy néni, aki ideges volt, mert mind a két oldalon volt neki bejárat az egyik utcában, a másikba is, és akkor ott is becsöngettek itt, és mondta, hogy református, de most már menjenek. Úgyhogy ez volt a legsúlyosabb atrocitás. Tehát ezt sem mondják, elmesélik. Tehát nagyon fontos ez, hogy jöjjünk el arra az egy alkalomra, és egy kiváló, igen hirdető fiatal lelkész fogja az igét hirdetni. Hajdú Bálint Kadosa, Micsoda Isten című mottóval, amit ugye most már kézbe is adogattunk. Ezt azért magyaráztam én részletesen, mert nagyon fontos. Egyébként vasárnap pedig óvodások kibocsátó Isten tisztelete van, ugye elmegy most egy adag óvodás az Omingból, mi sokan mennek az iskolánkba is, délután pedig ifjúsági órák és ajtónyitó Isten tisztelet. Ugye az 5 órakor van, nem rosszul van mondva, 6-kor? Bocsi, akkor nem húztam ki. Na még inkább teszik látni, akkor ajtónyitás szintén szombaton, elnézést kérek, és akkor átadom a szót Vonok úrnak.
Kedves testvérek, még egy fontos dolog van, hogy pénteken Gyarmat Imrénél lesz az Ádám kör, ez kimaradt este 7 órakor. Tehát óvodai jelentkezések lezárultak, értesítések kimentek, hordozunk imádságból óvodába levőket és az iskolánkban levőket is, különösen azokat, akik oda jönnek majd. Továbbra is hirdetjük, hogy keresünk legalább 50%-ban megváltozott munkaképességű testvért, aki szívesen dolgozna egyházi környezetbe. A héten, pénteken szeretett hét program volt, tehát amint elég nagy részt az első elmosott, de köszönjük azoknak a szolgálatát, akik bevállalták az ázást, és ezzel együtt itt a templom környékén is segítettek, illetve az óvodában, iskolában. Ugye tegnap pedig befejeztük a látogató akciót, annak is köszönöm mindenkinek a szolgálatát, aki bevállalta. Május 27-én kedden este a budafoki esték keretében Khalid Youssef, budapesti kopt főesperes lesz a vendégünk. Az egyiptomi és a magyarországi kopt keresztjének életéről hallhatunk, úgyhogy ez egy nagyon különleges alkalom. Kérem a testvéreket, hogy jöjjenek el az egyik legrégebbi keresztjén felekezet. Május 30-a és június 1-e között jön hozzánk testvérgyülekezetünk mezépanit küldöttsége. Május 31-én szombaton, 12:30-kor Nagy Tétényben a Cifra György Művelődési Központba óvodánk Halacska Néptánc Együttese tart bemutatós és táncházat, tehát nem csak a panitiakat várjuk, hanem a gyülekezeti tagokat is, meg a gyerekeket és a felnőtteket is, kiki ebbe bekapcsolódhat. És ez egy alkalom arra is, hogy egy kicsit kötetlenebb formába kerüljünk kapcsolatba a panitiakkal. A Szalontai Károly testvéremnél lehet érdeklődni a beosztáson, mert már némi névsor érkezett, és akkor akinek vannak paniti ismerősei, azok megnézhetik, hogy kinél ki szálljon meg. Augusztus 11 és 16 között lesz a gyülekezeti nagytábor Berekfürdőn, Pap Tamás testvérünknél lehet jelentkezni előleg befizetésével, illetve a konfirmandus és ifi tábor pedig július 28-a és augusztus 3-a között Hídalmáson, Erdélybe, Kalotaszegen lesz. Pető Gergőnél, illetve Csíros Varga Vandánál lehet rá jelentkezni. És végül, de nem utolsó sorban, a adó 1%-ról még van 2 napunk, hogy nyilatkozzunk, aki még nem adta be. A kijáratnál, illetve a pénztárosi asztalnál van egy-egy mintanyomtatvány, amivel egyházunkat, illetve alapítványunkat lehet támogatni. És a átvételtechnikában jártas, jó fizikai kondícióban levő fiatalokat és kevésbé időseket is kérem, hogy esetleg maradjanak itt, mert pontokat szereznek nekünk ide. De van, gyere, Vanda, elmondod. És akkor valószínű nagyobb vonzerőt gyakorol Vanda, mint én, hogy jobb fejön mondja.
Áldás békesség! Igen, egy kis segítséget szeretnénk kérni elsősorban férfiaktól, ugyanis új szekrények érkeznek majd az átjáróba is a lépcső alá, viszont ahhoz ki kell mindent pakolnunk, úgyhogy ha 10-12 férfi itt maradna, szerintem egy negyed óra alatt végzünk ezeknek a kiürítésével, jöhetnek a szekrények. Aki viszont nagyon siet és rosszul érzi magát, hogy nem tud segíteni, az kedden este bepótolhatja, hiszen akkor meg az új szekrényekbe kell visszapakolni, úgyhogy kedden este 7 órára is várunk lelkes férfiakat, akik segítenének nekem, illetve a többieknek visszapakolni. Úgyhogy ma Isten tisztelet után és kedden 7 órakor este. Köszönöm szépen előre!
Isten tiszteletünk végére érve énekeljük a 273. énekünket. Mivel remek zenei képességei vannak a gyülekezetnek, ezért lendületesen lendületes zenei vezetéssel énekeljük végig ezt az éneket, amely így kezdődik, hogy az Úristent magasztalom. 273. Fennállva vegyük Isten áldását. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Áldás békesség.